Amint közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta.
Nem, Molly,
kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly, és hol ágaskodott, hol a földet kapálta.
Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat.
Nem igaz, nem,
ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe jutott valami. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istálójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalag lapult. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén látták. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát simogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát. Mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó hideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagy pajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstént kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagygyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagygyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel, csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répa szeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb részt Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, mindenki lehet kőműves, és elektromosság kezdőknek című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukódjanak, s a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén, ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtórudak és fogaskerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindegyik bejött megnézni hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalt állást. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a terveket. Nehéz léptekkel körbejárta a fészert, alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer horkantott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavaz hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavaz Napóleonra és a teli jászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet. Napóleon szerint az állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket.
Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogy ha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat.
Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszélt. Végre eljött a nap, amikor elkészültek hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érveit. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve badarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem sokat törődött szavai hatásával. Erre hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal! Mondotta. Cséplőgépeket, ekéket, baronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakin irtózatos csaholást támadt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelőn. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már-már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha többé nem látta. Az állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtettek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól, és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején Mr. Jonesnak. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelvény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki. Csak az időt pocsékolják velük. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnöke. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angolhon állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Bandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbeszedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Süvit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
Eltársak! Kezdte. Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon elvtárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, elvtársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárd, ami Napóleon elvtárs, hogy minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha azonban esetleg helytelenül döntenétek, elvtársak. És akkor mi lenne velünk? Mi lett volna, ha úgy határoztok, hogy hógolyót követitek? Azzal a tébolyút szélmalvával. Hógolyót, akiről ma már tudjuk, hogy közönséges gonosztevő.
Bátran harcolt a tehén istálló csatájában, jegyezte meg valaki.
A bátorság nem elég,
felelte Süvi.
A hűség és engedelmesség fontosabb. Ami pedig a tehénistálló csatáját illeti, azt hiszem, eljön majd az idő, amikor rájövünk, hogy hógolyónak az apa játszott szerepe erősen el van túlozva. Fegyelem, elvtársak, vas fegyelem, ez most a jelszavunk. Egyetlen hibás lépés, és ránk tör az ellenség, mert azt ugye nem akarjátok, elvtársak, hogy Jones visszajöjjön?
Erre az évre megint nem volt mit válaszolni. Az állatok kétségkívül nem akarták, hogy Jones visszajöjjön. Ha pedig a vasárnap reggeli viták visszahozhatják, akkor abba kell hagyni a vitákat. Bandi általános véleménynek adott hangot, amikor kijelentette.
Ha Napóleon elvtárs mondja, akkor így igaz.
Attól fogva személyes jelmondatához, a
majd még keményebben dolgozomhoz
hozzákapcsolt még egy sarkigazságot,
Napóleonnak mindig igaza van.
Közben megenyhült az idő, és elkezdődött a tavaszi szántás. A fészert, amelyben hógolyó a szélmalom terveit rajzolta, lezárták, és mindenki úgy gondolta, hogy a terveket letörölték a padlóról. Az állatok minden vasárnap délelőtt 10 órakor összegyűltek a nagypajtában a következő hétre szóló parancsok kihirdetésére. Az öreg őr nagy koponyáját, amelyről már lefoszlott a hús, kihantolták a gyümölcsösben, és a zászlórú tövében a puska mellé egy fatönkre állították. A zászlófelvonás után az állatoknak tiszteletteljesen kellett elvonulniuk a koponya előtt, mielőtt beléptek a pajtába. Mostanában már nem ültek mindnyájan együtt, mint az előtt. Napóleon Süvivel és egy Minimus nevű másik disznóval, aki figyelemre méltó tehetséggel szerzett dalokat és verseket, a dobogón ült, elől a 9 kutya félkörében, a többi disznó pedig mögöttük foglalt helyet. A többiek velük szemközt ültek a pajtában a földön. Napóleon a heti parancsokat nyers, katonai modorban olvasta fel. Elénekelték az angolhon állataid, de csak egyetlen egyszer. Aztán szétoszlottak. A hógolyó elűzetését követő 3. vasárnapon az állatok kissé meglepetten hallgatták Napóleon bejelentését, hogy a szélmalmot mégiscsak megépítik. Nem indokolta meg, miért változtatta meg véleményét, csak figyelmeztette az állatokat, hogy az a rendkívüli feladat nagyon kemény munkát jelent, és talán még a fejadagok csökkentése is szükségessé válik. A tervek azonban már a legapróbb részletekig elkészültek. 3 hétig dolgozott rajtuk a disznókból alakult szakbizottság. A szélmalom építése különféle más fejlesztésekkel együtt előre láthatólag 2 évet fog igénybe venni. Aznap este Süvi bizalmasan elmagyarázta többi állatnak, hogy Napóleon valójában sohasem ellenezte a szélmalmot. Épp ellenkezőleg, kezdettől fogva pártolta az ügyet, és hógolyó azt a tervet, amelyet a keltető padlójára rajzolt, Napóleon papírjai közül lopta el. A szélmalom igazából Napóleon alkotása. Akkor hát, kérdezte valaki, miért emelt szót olyan hevesen ellene? Erre Süvi ravaszképet vágott.
Ez,
felelte,
Napóleon elvtárs fortéja volt. Látszólag ellenezte a szélmalmot, hogy ezzel az egyszerű hadicsellel megszabaduljon a jellemtelen hógolyótól és kártevő befolyásától. Most, hogy hógolyó eltakarodott az útból, a tervet már meg lehet valósítani, anélkül, hogy ő beleüthetné az orrát. Ezt nevezik taktikának, elvtársak,
mondta Süvi.
Taktika, elvtársak, taktika,
ismételgette ugrándozva, miközben vidáman nevetett, és tekergette a farkát. Az állatok nem voltak bizonyosak benne, mit is jelent ez a szó. De Süvi olyan meggyőzően beszélt, és a történetesen mellette lebzselő 3 kutya olyan fenyegetően morgott, hogy minden további kérdezősködés nélkül elfogadták a magyarázatot.